A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Jaj! Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 6 óra 31 perc van, 2024. július 9-ét írjuk. Mi nyomulunk tovább, mert hogy a Millás reggeli műsorát ma reggel is elkészítjük, és ez is tálcán nyújtjuk át nektek. Itt a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással, aki még, hát nincs a túlpörgés állapotában, de azt sem mondhatnám, hogy a szabadságra vezető lejtőn szánkázik lefelé, ami egyébként ugye Ede kollégán érezhető volt a múlt hét második
felében. Nem, az utolsó pillanatig, most nem, nem szabad.
Nem titkolt, ő maga sem titkolta, de most nem szabad, ugye? Most nem szabad.
Nem szabad egyáltalán, ilyenkor lehet csatát veszteni. Mikor azt hiszed, hogy már mindjárt itt a vége, akkor kell. A meccs 90 percig tart, akkor ér véget, ha lefújják, ugyanígy van mindenben.
Egyéb nagy lózunk bullshit?
Nem bullshit, ez nagyon is komoly. Jó lenne, hogyha te is a személyes életedben és példamutatásodban ezeket az elveket alkalmaznád.
Én alkalmazom anélkül, hogy
gondolkodnék. De hogyha alkalmazod, te már akkor szétfolysz, még el se kezdődik a csata. Mert megy a géped, meg mi lesz a podgyászoddal, meg nem
tudom. Az nekem annyira az élet része, hogy az teljesen benne van, és semmiféle módon nem befolyásolja se előtte, se utána a munkatevékenységet.
A kormány bevezette a védelmi adót, összeszedtem néhány adót a múltból. Nyilvános illemmehelyadó, ablakadó, hajporadó, szakáladó, derékadó. Japánban az előírtakat meghaladó derékbőségre kivetett adó. Melladó, Indiában azok a nők fizették, akik ruhával takarták a keblüket. Tehénfelfúvódási adó, gyermektelenségi adó. Szóval a kormánynak van még hova nyúlnia, így lesz haladó, bár jobb lenne, ha feladó lenne adófronton. Aztán így lesz vigadó, de én inkább hálaadó lennék, de nem akarok hangadó lenni. Édes jó Istenem! Hát valaki még nálunk is jobban felpörgött 6 óra 22 perckor. A 0630-as 698-098-0 SMS számra és WhatsApp számra is jött. És Gézzunak is betapít. Figyelj, te ezeket elhiszem.
Ez most izmos.
Ilyen három szavas üzenetek helyett most ilyen litániák.
De
hát vágjunk bele Gézzujéba.
De várjál, a vicceskén odaírta a hashtag fél perces a végére, de lehet, hogy ez két perc is lesz így első ránézés. Na halljuk.
Ha betapad egy dallam, és észreveszem, hogy már fél órája ezt dúdolgatom, erre az a módszerem, hogy izomból elkezdek dúdolni többször egymás után valami egészen mást. Vannak standard dallamtapadás oldó dallamai. Megesik azonban, hogy néha betapad maga a feloldó dallam is. Ilyenkor viszonylag magas a kockázata annak, hogy ezt meg az eredetileg betapad dallam oldja fel, és itt is esik, illetve itt is esett végtelen ciklusban a folyamat. Deadlock helyzet állhat elő, ha nem vagyok kreatív, és nem szedek elő valami tuti dallamtapadás feloldó dallamtapadását feloldó dallamot. A muzsikusok élete csupa izgalom. A matematikuson kénem különben.
Tök jó. És ez is megvan mindenkinek. Igen.
Rádió adó. Ezt írja a hallgató az adónemeket kiegészítve. Morgan Freeman kartársa, kellemes az időjárás, de értetően jön a meleg, viszont jelentős, bár még nem nyomasztó dobozos jelenléttel kezdődik a nap. A tegnap esti esőcske csak füllettséget hozott, de frissességet nem, írja Löpapa. A kiadóval mi van? Köszönjük.
Milyen napsugara, kiadóval?
Hát a adónemek,
ja, az adóra érkezett. Ja, értem, kellett egy pillanat, igen.
Napsugaras, jó reggelt, kartársak, a tegnapi a szasodó erősödő forgalom mellett akadály és tünetmentes. 23 perc Zugló Hermina mező gödről. Ezt is szolgalelkén beolvastuk.
Szűkítsük az adó ötleteket, ugyanis a kormány csak olyat... Csak olyan adókat vezet be, amire azt lehet mondani, és amire első pillanatra úgy látszik, hogy nem az embereket érinti.
Ezt majd kifejtjük mindjárt, cégeket, hogy az embereket miért érinti, meg érinti-e. Úgyhogy lenne lőd a poént, légy szíves. Isten éltesse inkább a Lukréciákat nevük napja alkalmából, Ács Gábor pedig óriási bajba került, csávába került, ugyanis 1552. július 9-én volt Drégely eleste.
Hát nincs időnk, akkor jött az első zene.
De igen.
Na mondjad. Mert
ez a,
mondjad.
Ha a végvári kapitányok közül kell válogatni, furcsa módon nem Dobó Istvánt mondanám, és még csak nem is Túri Györgyöt mondanám, meg a többieket.
Mármint, hogy a legnagyobb figura?
Szerintem
igen. Értelemben, hogy nagy tudású. És, aha.
Nem nagy tudású. Nem,
de nem, mi minősít egy várkapitányt? A hősiesség,
a
vagy heroizmusa, a szakértelem?
A heroizmusa.
Ha, jó.
Figyelj, egész egyszerűen Szondi nekem azért kedves hősöm, mert szinte semmit nem tudunk róla. Tehát a származásáról, hogy került oda, nagyon embrionális ismereteink vannak. Valószínűleg a kardjával kereste a kenyerét, és oda azáltal jutott, hogy ebben tehetséges volt. Egy biztos, hogy volt egy mentora, aki Révai Ferencnek hívtak, és ő tanítatta. Erről maradtak fenn dokumentumok. Aztán valószínűleg a végvári harcokban küzdötte fel magát oda, ahova került, és valószínűleg emiatt esett rá a választása az esztergomi érseknek, hogy akkor legyen ő az uradalmának az intézője és a várparancsnoka. És megosztva egy Zoltai Lőrinc nevű emberrel, de a utóbbi nem volt ott az ostromnál, úgyhogy egyedül kellett Szondinak helytálnia. És egy olyan... ez volt az első, ami tök szimpatikus benne. Tehát, hogy tényleg a kardjával. Uh-huh. Valószínűleg polgári származású volt, de azt is mondják, hogy jobbágy származású. Biztos, hogy nem nemes, mert nem maradt fent se a testvéréről, se róla az, hogy ő nemesi származású lenne. Akkor a következő, mit bíztak rá? Hát kérem szépen, az esztergomi érsek vadászkastélynak használta várat, tehát egyáltalán nem volt vár abban az értelemben, amit akkor várnak neveztek. Mert hogy egy ilyen lovakkastély volt, mert akkoriban a váraknak ilyen vastag földfalai voltak, és minél alacsonyabbak, ugye, hogy az ágy minél vastagabb és alacsonyabb falak, mert azok a falromboló ágyuk a vékony lovagváraknak, ugye, aminek az volt a lényeg, hogy minél hosszabb létrát kelljen oda támasztani, meg hogy a trebussék ne tudják bedobni a köveket, ezért ilyen magas, vékony falai voltak. Nem kellett hozzá, mert nem volt még lőport, tehát nem volt az az erő, ami áttörte volna olyan nagyon könnyen ezeket a falakat. Tehát tök más volt a hadviselés, ezért ezt még abban a régi időben építették. Ráadásul előtte volt egy olyan, hogy villám csapott bele a várba, ami pont a Puskaporostoronyban, ezt egy csomó ilyen helyen halljuk, és az felrobbant. Úgyhogy már az megint meggyengítette a várat, és több olyan levél maradt fel, hogy Szondi könyörög, hogy egyrészt a helyőrség létszámát növeljék, másrészt a muníciót gyarapítsák, és próbálják meg a várat felpimpelni egy kicsit, hogy így fogalmazzak. Aztán, amikor nem jött válasz, ő maga javasolt, hogy rombolják le a fenébe az egészet, mert úgyis védhetetlen, és valahol máshol építsenek egy új várat Drégely palánk helyett. Aha. Mert tudta, hogy stratégiai helyen van, tudta, hogy jönni fog a török. Na mindegy, képzeld el, hogy...
Igen, bocsánat, erre mennyi ideje volt, mert 1526 Mohács, 41 Buda, ugye?
És akkor, 52-ben
és most
volt
52-ben régen. Vagyunk, tehát akkor...
1540-ben nevezték ki.
40-ben, tehát igen. Éppen Buda előtt, amikor igen. Buda alatt állt igen. A igen, török, igen. És akkor még innentől tartotta több mint 10 évig.
Igen, igen. Uh-huh. De hát nem volt ostrom, csak ugye amikor elesett Nógrád, meg elesett Esztergom, akkor kerültek közel ja. A török. pörgök hozzá, mert addig volt egyfajta
végelelmező. Lassan közlekedtek, paszki, igen, nincs messze ide.
Na most figyelj, mondom, mennyien voltak. 16 lovas, 60 gyalogos, 1 tüzér, 3 várőr. Ez volt az eredeti felállás Szondi oldalán.
Ez a védők?
Ez volt a védők. Csapata. Ugye azt hittük, hogy majd itt ilyen több ezeres hadsereg, de nem. És akkor áprilisban a király jóvá hagyta, hogy menjen még 40 gyalogos, meg a selmezbányai bányavárosok összeverbúváltak 26 zsoldost. És ezek is oda mentek, tehát kb. Olyan 150-en lehettek plusz-minusz néhány ember. Az ostrom előtt néhány hónappal ma a püspök is megszemlélte a várat, és meggyőződött, hogy olyan rossz állapotban van, hogy gyorsan küldött köműveseket, akik javítottak valamit az állapoton, de ugye újra már nem tudták. És hát kérem szépen, például volt egy olyan levél, és most ezeket csak igazolt forrásokból mondom, hogy Szondi Györgynek még a régebbi szolgálataiért járó 322 forintot sem fizették ki, tehát pénze se volt arra, hogy ő bármit csináljon ott. Kettőször írt a király a saját kamarájának, hogy fizessék már ki ezt a szerencsétlen, mert már lógnak neki egy csomó pénzzel, de semmi nem történt, tehát nem utalták neki a pénzt. És hát a Szondi olyan állapotban volt az ostrom előtt, hogy azt írta, hogy én magam felmentem volna, de az király ő felsége házát nem merem elengedni. Tehát csak a hivatástudat tartotta ott. Na és akkor innen jöttek a törökök, mennyi emberrel? Olyan 8 és 10 ezer. Most 150 ember 10 ezer ellen. Hely, ha én egyszer ott állhatnék egy ilyen csatában. Na mindegy. Szóval, és akkor többször felszólították, hogy adja meg magát. Ezek már innentől már ismert, mert ugye az persze. Arany János balladájából. Mindegy, és nem adta meg magát, és tényleg összegyűjtötte az értékeit, elküldte a foglyokat, aki akart menjen, felgyújtott mindent, ő maga jól felpimpelte magát, és ott lehette a halálát. Annyira, hogy a korabeli hadi szabályok szerint, amikor legyőztél egy ellenséget, levágták fejét, láncsára tűzték, és ilyen dicsőségként kör. Na most ehhez képest Ali Pasa annyira megdöbbent ezen a vitézségen a török főparancsnok, hogy katonai tiszteletadás mellett temettette el Szondit, és lobogós lovas láncsát tüzetett a sírjára, ami azt jelenti, hogy ez egy nagyon nagy koponya, aki ott nyugszik, és a török nagy tisztességben elvonult onnan. Úgyhogy hát ezért mondom, hogy ilyen ingadozom Zrínyi Miklós, idős Zrínyi Miklós és Szondi között, de Zrínyi Miklós nemes volt, és a saját birtokait védte. Ő meg egy egyszerű közvitéz, és a kardjával jutott ide, és bekerült a nemzeti panteonba, annak ellenére, hogy fogalmunk sincs, honnan jött. Na, ezt add össze. Szép történet,
abszolút.
Mi?
Abszolút.
Torokszorító.
Igen.
Na, 1552. július 9-én emlékezzünk tehát Szondi György várkapitányra egy gyertyagyújtással.
És ezen akkor gyorsan... napon esett el ő. Igen. És a vár.
Igen. Születésnaposok közül pedig hát Csala Zsuzsát kiemelném, 1933-ban született a Jászai Mari díja színésznő, érdemes művész, sajnos 2014 óta nincs velünk, de bearanyozta gyermekkoromat rengeteg ilyen nevettető jelenetben. Aztán 1946-ban Bon Scott ausztrál zenész. Én onnan tudtam, hogy ő az AC/DC együttes, mert a Sima szatyorra keresztalakban fel kellett írni, hogy Bon Scott. Nem tudtam ki az, de hogy az egy ilyen dekorációs elem volt az AC villám DC mellett. Aztán 1947-ből Pelsőci László színművész műsorvezető kívánkozik ide, és egyik kedves tinédzserkori hősöm, Fanándor, magyar vitorlázó is ma ünnepli a születésnapját, 1953. július 9-én született, ugye a Szent Jupáttal körbe vitorlázta a földet, aztán Vendéglóbon is körbe vitorlázta, szóval nagy alakja, ő egy igazi kalandor, jó értelemben véve. Tom Hanks kétszeres Oscar-díjas amerikai színészre is emlékezzünk, 1956-ban született, hát ő meg ez a egy jó film, két rossz film jellegű színművész, nem tudom minden
egy-egy. Hogy hát jó. Nem egyértelműen besorolható egy csomó film, hogy most
igen.
jó vagy rossz. Na, oké, vannak közepesek is, vagy rutinból megcsináltak, mondjuk, akkor így. Na, oké. Ja.
És végül, de nem utolsó sorban, Fábián Júli magyar énekesnő 1980-ban született. Július 9-én magyar énekesnő fájdalmasan fiatalon 2017-ben mentő el, úgyhogy és az én drága sógoromnak is ma van a szép kerek születésnapja, és tudom, hogy nagyon szereti Fábián Júlit, úgyhogy külön köszönöm Ács kollégának, hogy a családi kapcsolatokat megerősítve a következő számmal készült.
Melyik uralkodó született épp 300 éve?
Tarzan.
Hívjuk Mária Teréziának, jó?
Majdnem Tarzan.
Millás reggeli.
No, nézzük, mit ír a magyar sajtó. Örvendezzünk valamert, nemzeti konzultáció indulhat a szélenergiáról. Hát erről még nem volt.
Tessék.
Ezt írja a portfólió. Ne lehessen szélerőműveket telepíteni erdőkben, vízfelületeken, és azok 250 méteres védőzónájában akkor sem, ha nem részei az ökológiai vagy egyéb védelmi területnek. Javasolja egyebek mellett az Energia Klub összefoglaló tanulmányában, amelyben kutatások alapján a 2030 a szélenergia célszám legalább négyszeresére emelését szorgalmazzák kiegyenlítettebb energia mix érdekében. Na, és akkor... Azt keresem, hogy hol van ebben a célszámok vannak benne. Jó hosszút írt major kollega, és...
Na most várjam, ez most akkor csak egy...
Azt nézem, hogy megszivattak
meg, vagy meglepődnék, hogyha azért is akad fönn a... Ezeket általában bejelentik, és máshol is megjelent volna, de akkor ez nem az, amit ők nemzeti konzultációt
névre
alatt, ugye?
Igen.
Fú, hát azért ez... Markáns címadás
permanens.
Volt.
Ez már nem markáns, ez már permanens. Minden esetre egy korrekt elemzés, tehát hogy nem erről van szó, hanem így a szélerőmű, meg nem tudom én micsodát, de hogy ja, Istenem, tehát hogy ez... Tehát tényleg még csak rá se találtam arra a kifejezésre, hogy konzultáció. Kormányzati politikában fordulatelved. Na mindegy, ne raboljuk ezzel az időt. Tehát minden esetre átvertek. Igen, ki lehet
vélemény, hogy hogyan lehetne jól csinálni
igen,
a szélerőműveket.
Igen.
Egy jó klikvadász, és hát félrevezető címmel. Jó, hát figyelj, azért a múlt héten nagyot ment a magyar sajtó lemondott a Vizer elnöke című,
ja,
aminek
igen.
Az ég egy adta világon, ami egy hivatalos bejelentés volt, és nyilván az ég egy adta világon semmi köze ahhoz, hogy magyar családok is nem jutnak el úti céljaikra, és hát és mindenki megpróbált összefüggést keresni, leadbe, címbe, egy cikkbe hozni a két egymáshoz semmi köze információt. Nyilván az már egy dolog, hogy sokan a vezérigazgatóra gondolnak ilyenkor, akit ismernek, mert ugye magyar emberről van szó, Váradi Józsefről, az elnök pedig nem ő, hanem egy angol úriember, aki már vagy 10 éve ott volt, és ő jelentette be a távozását. Ott is azért lehetett ezzel is szépen klikket hovni, de mondjuk számomra rendkívül bosszantó volt ez az összekötés, aminek a valósághoz éppen semmi köze nem volt. De menjünk akkor a valóságra. G7.hu. A magyar gazdaság fejlettségi szintjén már nem lehet csak az iparra fókuszálni. Juhász Rékával közölnek interjút, aki a University of British Columbia kutatója. Olyan országoknak is érdemes iparpolitikával foglalkozniuk, ahol nagyok a korrupciós kockázatok, de nem mindegy, hogy hogyan, tehát nem önmagában a magyar nagy iparosítási tervekkel van a probléma, hanem az a nem mindegy, hogy ezt hogyan csináljuk, kinek áll jól, kinek nem. Lényeg az, hogy na, kutatóval készült beszélgetés alapján kaphatunk erről képet, ami ugye egészen konkrétan egy interjú a g7.hu-n tehát.
Aztán volt egy tárgyalás a védelmi adó, és nem mi találtuk ki. Ez a hivatalos elnevezése a kormányinfon tegnap délelőtt így jelentette be Gulyás Gergely. A portfólión olvasom...
Ez a marketing része
igen,
a dolognak.
Igen. Nagy Márton miniszter a Bankszövetség elnökségével találkozott és ismertette a bankokra vonatkozó részleteit a döntésnek. Vaddonatúj információk derültek ki a tranzakciós illeték változásáról, és akkor például mondok néhány ilyen történetet, hogy a általános esetben, ideértve az értékpapír tranzakciókat is, az illeték mértéke 0,45% lesz, 0,3%-ról emelkedik, de fizetési műveletenként legfeljebb 20 000 forint lehet, ez 10 000-ről emelkedik majd 20-ra. A készpénz felvétel esetén a pénzügyi tranzakciós illeték 0,9% lesz, 0,6 helyett.
De ezt nem te fogod fizetni, ugye? Ez a kérdés, de erre majd kitérünk a következő beszélgetésünkbe.
A normál tranzakciós illeték esetében a terhek az eddigiek másfélszeresére növekednek, a nagyobb esetek, nagyobb ügyleteknél meg duplázódásról beszélünk. Aztán érdemes megemlíteni, hogy az eddig 3,3 millió forint volt a 10.000-es értéklimit eléréséhez szükséges határ, most ez tisztán forint ügyleteknél 4,4, devizakonverzióknál 2,2 millió forintra változik. Aztán jön a kiegészítő tranzakciós illeték. Az ügylet a különböző pénznemek közti átváltást, konverziót tartalmaz, úgy ezt az ügyletet magasabb tranzakciós illeték kötelezettség terheli, és ez 0,45% lesz, és itt is a 20 000 forintos limit alkalmazandó. Adó teher triprázásról beszélünk tehát a gyakorlatban.
Most ebből mennyi megy át az ügyfélre, mert ezt is megpróbálják fogjuk, elkerülni, erről majd nagyjából 7-20 környékén beszélgetünk.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Nézem, a Budapest értéktőzsde irányadó mutatója, a BUX 1,36%-ot esett, nem volt olyan rossz pedig a nemzetközi hangulat, de hát ugye ez a újabb rendkívüli adóter, ez azért több tőzsde céget érint, úgyhogy nem csoda, hogy elromlott a hangulat, 71.150 pont lett a vége, és nagy esések voltak, a OTP esett 2,45%-ot 17.530 forintig, a MOL 2,25%-ot 2.868 forintig, a Telefkom 0,9% fölötti pluszt, vagy mínuszt hozott össze, és 1.034 forintig csúszott vissza, csak a Richter tartotta magát 1,2%-os plusszal 9.805 forinton zárt, és az Opusban volt még pörgés a változatosság kedvéért, de ott is esett az árfolyam 0,56%-kal.
Hát a befektetők úgy tűnik, úgy reagáltak, hogy tudtuk, csak nem sejtettük, mert azért volt, mert már ment már utalgatás a különadókra a múlt héten is, de úgy tűnik, ezt nem nagyon akarták elhinni, és a tőzsde reagált így módon. Amerikáról majdnem ismételhetnénk a tegnapit, meg a tegnap előtt itt, meg a múlt hetit, annyi különbséggel, hogy új csúcs a NASDAQ-ben és az S&P-ben, és a Dow Jones pedig nemhogy nem ment új csúcsra, hanem negatívban is zárt, tehát eleve nem lehetett új csúcson. Ellenben egy kicsit így a emelkedő részvények száma az javult az előző napokhoz képest, tehát most nagyjából nulla, sőt egy picivel több emelkedős volt, tehát nem látványosan csak a nagy tech cégek meg a hozzájuk kapcsolódók emelkedtek, és a tágabb piac meg inkább lefelé, hanem most kicsit kiegyenlítettebb volt. Ellenben most a nagy cégek között is volt korrekció néhányban, tehát ezért csak kisebb mértékben tudták felhúzni az indexeket, ezzel együtt tehát a NASDAQ S&P újabb történelmi csúcsa mellett kismértékben mozogtak csak az árfolyamok, tehát nem voltak nagy változások a Wall Street-en.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Andikák igazoltan távol, úgyhogy Evelintől hallhattok híreket, aztán jövünk vissza.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
a gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 7-es óra 8-as percon 2024. július 9-ét írjuk Ács Gáborral együtt.
És Mihálovics András is itt van.
A 0630-as 698-098-0 ez a Millás reggeli SMS, WhatsApp és Viber száma, de csak a 630-tól 10-ig tartó időszakban, mert onnantól a Rádió Café egyéb műsorait is ezen a számon lehet elérni. Nagyon követendő példát ír a hallgató, magam is szórakozom ezzel, a szórakozás persze idézőjelbe kell tenni. Azzal szórakoztatom magam a dugóban, nem amelyik beállt, hanem amelyik csak úgy döcög, hogyha elég nagy követési távolságot tartok, akkor folyamatossá tudom tenni a mögöttes forgalmat. Szerkesztői megjegyzés, én is szoktam ilyet csinálni, hogy besoroláskor, meg ilyen kölcsönös udvariassági helyzetekben egyrészt a idegesítően udvarias tudok lenni, illetőleg rigorózusan szabálykövető, és ugyanaz a tapasztalatom, mint a hallgatónak, és illetve innentől megint az övé a szó, hogy persze látszik, hogy van az, kit ez idegesít, mert ők csak maguknak láttak egy helyzetben, szerintem sokat lehet tenni közérdekű reklámokkal vezetési kultúránk tekintetében. Na mindegy, megyek a sávomban tovább.
Én ebben nem hiszek, hogy közérdekű reklámokkal bármi változást el lehetne élni, megpróbálni nyilván meg lehetne. Annak egyébként közérdekű reklámok, például most a holteres figyelemfelhívások, hogyha ez annak minősül a buszokon, az talán valamit segít, hogy abban odafigyeljünk, kevesebb legyen ott a koccanás emiatt, mert nem látszik valaki a holtérben, úgyhogy igen. Ártani biztos nem árt.
Jönnek a szóvicek, Picasso-i, Tintoretto-i és Modriánjai, mert hogy ilyenek jönnek, hogy dallamtap adó.
Csak hogy miről van szó, tehát az adó ötletek, ha már ismét újabb adók vannak, jól marketingelt új nevet kaptak a különadók, amelyről tegnap születtek bejelentések, még néhányra akkor küldtek ötleteket a hallgatók?
Igen, küldtek ötleteket, de bár ne tették volna. Azt mondja, hogy van ilyen, hogy átadó vagy eladó bevezetése, aztán hol van, a kiadóval mi van, aztán hol van még
másik
az
másik felületen, mert voltak még jók.
Igen. Aztán itt van, hogy dagadó, tagadó, hangadó, haladó, ragadó, írja Albi. Aztán fejtsétek meg, mitől pörgünk reggel, de biztosan ettől.
A hangadó, ami igen, akár lehetne is.
Parád és kezdett a Depecs. Aztán Csala Zsuzsáról nekem Ursula nővér jut, tehát hogy Ursula nővér a Dr. Bubóból, de tényleg ő volt? Azt itt elbizonytalanodtunk Ács kollégával.
Valószínűleg igen.
Mindenki 10 pontot ad a Depesér neked, Gabikán.
Hát, meg van, aki neked, de...
A Szondiér.
Igen, összeköti. Szondi plusz Depes, Maci for President. Hát... részben,
nem járnánk
amúgy,
jól.
Igen. Tegnap volt Andy Fletcher születésnapja, és akkor megfogadtam, hogy azért még mindenképpen előveszünk egy...
Na és a megadó, Szondi halálának évfordulóján a megadóról szó se essék. Haladjunk inkább tovább budapesti hírek tekintetében.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
No, hát van szép hírcsokor, igen. Mindenki válassza ki a kedvencét.
Elmondom a két közlekedését, amit gondolom, hogy nekem készítettél.
Neked.
Be. A reptér adatai hozták nyilvánosságra. Igazából ami érdekes benne, hogy most sikerült megugrani, tehát júniusban, illetve az első 6 hónap adatai alapján sikerült megugrani a 19-et, tehát a COVID előtti utolsó évhez képest is már magasabb volt a forgalom. Kargóban is, ott már korábban is növekedés volt, de az utasforgalom is most ugrotta meg. a járvány előtti szintetesztre. Sokan már korábban megtették, Budapesten lemaradásban volt, tehát 2024-re jött vissza az 5 évvel ezelőtti szint. Az 5 évvel ezelőtti szint fölé most tudott csak nőni a forgalom, ami jó hír, mondom, egyértelmű, csak azért ezzel inkább a vertmezőnyben vagyunk európai szinten. Elég sok rivális reptéren ez már korábban
most történt. Most akkor én hadd mondjam el a kedvenc híremet. Ne tessék megijedni július 9-én azoknak, akik a Duna-Margit szigeti szakaszán figyelnek, járnak, közlekednek a pesti oldalon, mert nagyszabású vízbőrmentési gyakorlatot fog tartani a katasztrófa védelem arrafelé. A bemutató forgatókönyve szerint árhullám éri el a Dunát, mely során többen veszélybe kerülnek, vízbe esnek, vízzel körülzárt területen rekednek. A gyakorlat résztvevői a vízbőrmentés egyes fázisait hajtják végre. És ez este 18 és 19 óra között fog történni. Helikopteres, illetve vízi mentő egységek jelenléte várható az érintett területen. Tehát, és nyomatékosan felhívja a katasztrófa védelem lakosság figyelmét, hogy nem valós események zajlanak. Tehát ma 18 és 19 óra között a Duna-Margit szigeti szakaszán a pesti oldalon katasztrófa védők vízből mentési gyakorlatot tartanak.
Na, kiterjesztik a Budapest Pay and Go rendszert, továbbfejlesztik. Elsőre talán nem mond semmit az egész, de megpróbálom keretbe foglalni. Budapesti tömegközlekedési jegyrendszerről van szó. Volt a befutcsolt jegyrendszer, ami ugye most a kampányban is dobálták egymásnak a labdát, Vitézit is támadták ezzel, ő meg passzolta tovább a labdát, hogy ez kinek
a sara
volt,
jó?
Hogy ez befutcsolt.
Ez... A Pay and Go?
Igen, alapvetően okay. Jó, csak azért mondom, azt nem tudom, na, mindjárt, figyelj, elmondom ezt a két mondatot, és akkor utána kérdez, és nem fog tudni válaszolni, majd szerintem érdemes lesz szakértőt is erre, de azért a történelmi hátteret hozzáteszem. Tehát egy elektronikus jegyrendszer már régóta kellett Budapesten. Amit elkezdtek a vitézék, az ugye befutcsolt komoly kártérítési perek, az nagyjából olyan lehetett volna, mint amit talán legtöbben Londonból ismernek, akik külföldön járnak, tehát a bankkártya odaérint, és a bankkártyadon minden rajta van, tetején van egy plafon, hogyha eléred azt, akkor napi jegyé válik, bérlet is ráhelyeztető, tehát a világ legegyszerűbb dolga. Na most mivel ez befutcsolt, valamit kellett csinálni, fejlesztettek egy teljesen független alternatív rendszert, ezt a vonalkódos, leolvasós. Ezt sokan utálják, meg sokan azt mondják, hogy ez igazából egy külön út, egy tévút, ami egy zsákutca, de valamit kellett csinálni. És a kérdés az volt, hogy emellett az igazi, valódi elektronikus jegyrendszert fejleszték-e majd. És amiről most beszélünk, ez a Pay and Go, ez az, ami a világ sok országában működik, és nagyon egyszerűen installálható, és ugye ez még, amikor elkezdték az előző elektronikus jegyrendszert, akkor még nem volt, ez egy újabb technológia, ez amikor a kártyádat érinted, és annyi. Ez is fejleszthető tovább, de ezt innentől kezdve nem tudom, hogy pontosan mennyire, de ez egy újabb technológia, és talán könnyen is bevezethető. Egyre több helyen, ahol járok a világban, ez működik, hát legutóbb, ahol tényleg meglepődtem, Brassóban a reptéri busz, kártya, érintés, semmi, tehát a legegyszerűbb. És egyelőre ez nálunk, és ugye erre is kell semmit nyomtatni, nincsen semmi papírvonzat, a környezetbarát technológia, az ellenőrnek kell ugye nyilván, hogy legyen egy felszerelés, ezt le tudja olvasni, kártyát érintett, pipa, leolvasott, ha jön az ellenőrzés, tehát tényleg ennél egyszerűbb nincsen. Ez egyelőre a 100-as reptéri buszon működik, illetve a kisföld alattiban. És a tegnapi hír az az, hogy a közbeszerzési eljárás első lépéseként piaci konzultációt indít a BKK. Ennek a rendszernek a kiterjesztéséről, és azt írek, az elektronikus jegyrendszer fővárosi megvalósításáról van szó, tehát hogyha jól értem, akkor ezt a rendszert akarják kiterjeszteni, úgyhogy mindenre működjön, és akkor ez nyilván valahogy párzamosan fog élni, a már korábban is sokak által zsákutcának minősítette, valami kellett gyorsan, mert ciki, hogy még mindig a magozóval lyukaszgatjuk a jegyeket vonalkód leolvasós megoldáshoz képest. És akkor itt tartunk most, várják, hogy akkor ezt meddig lehet fejleszteni, lehet-e ebből egy teljes komplett elektronikus jegyrendszert építeni, ahol mindenféle bérletet, mindenféle kedvezményes dolgot elfogadnak, és itt van az a pont, ahol ezt nem tudom, és mondja, annyira nem vagyok benne. Erre majd szakértőket megkeresünk. Tehát, hogy ez most azt jelenti-e, hogy akkor ez most eldőlt, hogy ez lesz az irány, és akkor a rendes, normális, tényleg felhasználóbarát jegyrendszer, elektronikus jegyrendszer megvalósul Budapesten, és ez a most két vonalon elérhető P&Go rendszerre épül. Ezt még nem merem így kijelenteni, ehhez majd szakértői segítséget kérünk. Minden esetre egész Budapestre kiterjesztezik ezt a szolgáltatást, feltételes módban így fogalmaz a BKK tegnapi bejelentésben. Erről nincs most
kiterjesztettek egy másik dolgot is Budapesten, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A Belügyminisztérium katasztrófavédelmi főigazgatóságának egyetértésével hétfőtől Budapesten és Pest vármegyében elrendeli a tűzgyújtási tilalmat. Ez még egyébként Bács-Kiskun, Csongrád, Csanád, Baranya, Békés, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun Szolnok megyében is már ott van. Óvatosságra intik a lakosságot, belterületen se gyújtsanak nagy láng magasságú tüzet, ugyanis a füsttel felszálló égő zsarátnokok több száz méterre is tüzet idézhetnek elő. A külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, illetve azok 200 méteres körzetében szintén tilos a tűzgyújtás. A korlátozás alatt a tűzgyújtás nem engedélyezett a kijelölt, kiépített erdei tűzrakó helyeken sem.
Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
A jó minőségű élelmiszer nem más, mint olcsó egészségbiztosítás.
Millás reggeli.
Az iménti zeneszámban a Magyar Bankszövetség korifeusai álltak össze egy rövid felvétel elejéig, és elénekelték nekünk, hogy semmiképp nem szeretnének milliómosok lenni. Ezt a kormány sem szeretné, ezt...
Milliárdosok?
Vagy milliárdosok, bocsánat, rosszul interpretáltam hirtelen. A lényeg az, hogy ezt a kormány sem szeretné, és ezért védelmi pénzt, vagy védelmi adót vetett ki a gazdaság élet szereplőire.
Védelmi pénzként marketingelt külön adót, na. Mondjuk így.
Hát de ezt írták, védelmi adó.
Az a marketing...
Ezt a Gulyás Gergely mondta a saját szájával.
Gulyás Gergely marketingelte, hogy az egyszerű emberek is megértsék, de
nem marketingelnek,
ebben a műsorban ez egy
nem marketingelnek ezek az urak, hanem kormányoznak.
Na, értem. Rendben.
Ne keverjük össze.
Meggyőztél.
Na, azt szeretném mondani, hogy innen nagyon nem tudom hová fűzzünk tovább, inkább bekonferáljuk Gergely Pétert, a biztosdöntés.hu alapítóját, pénzügyi szakértőt. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
No, védelmi hozzájárulás fizet a bankszektor, multik és az energiacégek, ez a terv, 400 milliárdos bevétel kell ebből, hogy összejöjjön. Nem változik a bankadó, de az marad, és emellett megemelik a tranzakciós illetéket, és egy teljesen új adót is kivetnek, devizaváltási illeték néven. No, hogy ez a usereknek, azaz nekünk egyszerű banki ügyfeleknek hogyan fog fájni, ez a te feladatod lesz, hogy megfejtsd, mert hogy a helyzet valamennyivel tisztább lett, mert hogy Nagy Márton is egyeztetett a bankszövetség vezetőivel, és néhány plusz részlet és napvilágot látott.
Egyeztetett, bejelentette, elmondta nekik, hogy ezt kapjátok, ez volt az egyeztetés. Igen, de hogyha hogyan érinti az ügyfeleket, ez mindig jó kérdés, mert hoztak olyan intézkedéseket is, hogy ez ne lehessen áthárítható a fogyasztóra, de olyat még nem láttunk, hogy ez valahogy ilyen úton, módon korábban ne sikerült volna, hogy látod?
Hát igen, ez lesz a nagy kérdés, amire valószínűleg várnunk kell pár hónapot. Ugye a nagy mondás az valóban az, hogy a tranzakciós illetéket, ugye amit a egyik részét a banki utalásoknál kell kifizetni a banknak, a nagyobb részét pedig akkor, hogyha valaki készpénzt vesz föl. Ennek a mértékét 50%-kal megemelték, ráadásul a maximális összeget, amit egy-egy tranzakciónál felszámíthatnak, azt pedig megduplázták, de ugye ezt a bankok fizetik, elméletileg nem háríthatják át az ügyfelekre, hát nagyon sok bankszámla hirdetményt nézek, és ezt csinálom 15 éve, és tudjuk, hogy áthárították 10 évvel ezelőtt, körülbelül amikor elindult a tranzakciós illeték.
Akkor is volt egy ilyen külön mellé rakott másik előírás, hogy nem emelhetnek díjat az év végéig, mert most ugye ez mellé lett téve egészen konkrétan. Ez elég látványos, hogyha mégis megemelik, de hát is ez most tiltva van.
Ez, Szerintem most nem fogják tudni megemelni, valószínűleg nem is akarják a bankok megemelni idén a bankszámla költségeket. Régen, amikor a tranzakciós illetéket 10 évvel ezelőtt bevezették, sok kavarás volt vele, először indult 0,1%-ról, aztán megduplázták, megtriplázták az egészet. Az utóbbi években már bizonyos kivételek vannak a értékpapír számlára való utalásnál, hogyha az állami számlára utalunk, ahol nem kell ezt megfizetni. De a lényeg az, hogy régen az volt a mondás, hogy ezt a bankok nem háríthatják át, de utána pedig a bankok ezt legálisan végül is áthárították, mert ez egy előre nem látott költség volt, illetve anno elég sok ingyenes 0 forintos bankszámlát emiatt kivezettek a bankok, mert egyszerűen nem jött ki a matek, elindítottak új számlacsomagokat, ami drágábbak voltak, be volt építve a tranzakciós illeték, tehát ennek a nagy részét évek óta mi fizetjük. Most az a mondás, hogy hiába emelkedik meg 50%-kal a tranzakciós illeték mértéke, a bankok ezt nem háríthatják át, se közvetlenül, se közvetve, itt ugye többféle módon át lehetne ezt egyébként hárítani, vagy valahogy megfizettetni az ügyféllel. Szerintem erre nagyon oda fognak figyelni, és nem számítok arra, hogy a mostani bankszámla költségeink emelkedni fognak a meglévő ügyfeleknek. Az, hogy kitalálnak-e új bankszámla csomagokat holnaptól, és mondjuk a mostani kedvezményeseket nem lehet igényelni, ez egy eshetőség, és az is lehet, hogy a több 10 000 forintos ajándékpénzek, amik most már jó pár banknál vannak, most is 5 banknál, ha új bankszámlát nyitunk, akkor akár 30-40 000 forintot is kaphatunk a kedvezményes díjak mellé. Ezek nem biztos, hogy sokáig már elérhetőek lesznek.
Tehát erre nem vonatkozik a tiltás, mert ez nem kondícióváltoztatás ezek szerint, hanem egyszerű kedvezmény eltörlés, és akkor...
Az egy akció. Tehát azt mondják, a bankok akciósan, hogyha mondjuk most szeptember 1-ig vagy október 1-ig nyitsz bankszámlát, akkor bizonyos feltételek mellett, ha mondjuk selfie számlanyítást csinálsz, valamennyire használod a bankkártyádat, akkor mi mondjuk 20-30-40-50 000 forintot adunk neked. Hát ezek a bankok, ezek az akciók, hogyha véget érnek, nem biztos, hogy meghosszabbítják, mert nem biztos, hogy kijön már ilyen mennyiségű ajándékpénz az új ügyfelek megszerzésére.
Egyébként egyáltalán ez nagyjából követhető, kijelenthető, mérhető, hogy most hárítják, nem hárítják. Hát ugye a bankoknál sem egyszerű, mert ugye a csomagok dinamikusak, nem csak a bankszámlához köthető dolgokba lehet beleépíteni, illetve kondíciókat változtatni. Ez a különadós buli, ez már a légitárságos különadónál sem működött, hogy áthárítják, hát nem tud ellenőrizni, hogy más jegyekben, meg hogy építik be, meg hogy összességében egy bonyolultabb rendszer annál, mint hogy ezt egyszerűen meg lehetne állapítani. Ez a bankok esetében is így van?
Ez így van. Szerintem két dolog fogja ezt eldönteni. Egyrészt az, hogy a bankok még ezekkel a plusz terhelekkel is el tudják érni azokat a profit célokat, amiket kitűztek maguk elé idénre, meg majd 2025-ben, meg a további évekre. A másik pedig az, hogy mekkora a piaci verseny. Ha belegondolunk, nagyon könnyen lehet, hogy a bankszámla költségek nem fognak változni, akár a mostani meglévő számlacsomagokat is igényelhetjük, akár még ezek az ajándékpénzek is maradnak, de az a lakáshitel és személyi kölcsön kamatcsökkenés, ami elindult a fél évben, az utóbbi fél évben, az lehet, hogy nem fog ennyire folytatódni, vagy lehet, hogy be fog lassulni. És egyszerűen nem fogják elmondani, hogy miért nem tudják tovább csökkenteni a kamatokat, sőt, most egyébként a lakáshiteleknél a legnagyobb bank az be is emelte a kamatait július elején, hanem mondjuk amikor emelik a lakáshitel kamatokat, akkor egy kicsit vastagabban fog a ceruzájuk, vagy egyszerűen, ahogy említettem, nem fog olyan mértékben csökkenni a kamatok. Ezt ugye ellensúlyozhatja a piaci verseny, ugye a bankok nézik egymást folyamatosan, hogy kinek hogyan változnak a díjai. Hogyha azt látja a bankok egy része, hogy a bankok fele mondjuk megemelte a díjait, akkor még mindig lehetnek olyan bankok, akik azt mondják, hogy én megpróbálom nem megemelni a díjakat, hogy még több új ügyfelet tudjak bevonzani. Ez valószínűleg 1-2 hónapon belül látszani fog.
Az ügyfeleknek a pénzügyi szokásait átalakíthatják ezek a lépések? Például kevesebb készpénzt vehetünk majd fel, mert hogy nőtt a készpénz felvétel után járó illeték? Vagy nem tudom én, próbálunk majd kevesebbet utalni, hogy a tranzakciós illetéken spóroljunk valamennyit? Vagy ez olyan elhanyagolható mértékű egy-egy ügyfélnél, hogy nem okoz majd döntő változásokat?
Én úgy gondolom, hogy az ügyfeleknek ez nem fogja megváltoztatni a szokásait. Ugye elméletileg nem háríthatják át a díjakat, tehát idézőjelben nem is kéne ezzel foglalkoznunk. a havonta törvényileg meghatározott két darab, maximum 150 ezer forintos készpénzfelvétel, az ugyanúgy jár, ugyanúgy marad, ugyanúgy teljes mértékben díjmentes, tehát ezt érdemes kihasználnunk. Egyébként nem érdemes ennél több pénzt fölvennünk, érdemes minél több dolgot utalással intéznünk. Ráadásul most kiterjesztették azt a határt, hogy eddig havonta, hogyha 20 ezer forintos tétel, tehát 20 ezer forint összeg alatt utaltunk, akkor arra nem lehetett felszámolni tranzakciós illetéket, ezt most megnevelték 50 ezer forintra, tehát ez egy jó dolog, ami történt. Tehát, hogyha kisebb összegeket utalunk, vagy akár használjuk a most elindult fizetési kérelmet, ami fizetőfélként teljesen díjmentes, akkor tudjuk még csökkenteni még a mostaninál is jobban a bankszámla költségeket.
A devizaváltás, mert ezen is többen felvonták a szemöldöküket, hogy ezt sem nagyon értik. Nem tudom, ennek utána néztél-e?
Utána néztünk, ugye a MGM tegnap még kiadott egy közleményt, itt a részletszabályokat meg kell várni. A mondás az, legalábbis amit én leszűrtem ebből, hogy amikor devizaváltás történik, akár magánszemélyeknél, akár vállalatoknál, akkor erre is egy 0,45%-os maximum 20 ezer forintos illetéket ki kell fizetni, tehát drágább lesz devizát váltani, ez valószínűleg a nyaralási pénznél is így lesz, meg amikor egy cég átvált nagyobb összegeket, akkor is így lesz, ugye ez kisebb összegnél valószínűleg jobban fog fájni. Hát én remélem, hogy a részletszabályokban valahogy egy bizonyos összeg alatt ez nem fog ez a költség felszámolódni. Abban biztos vagyok, hogy amikor ez elindul majd augusztus 1-én, akkor sok olyan ügyfél lesz, aki még július végén, vagy akár hamarabb át fogja váltani a devizáját.
Azt véli a hallgató, hogy ezzel a lépéssel a Revolut és a többi új bank felé terelik az ügyfeleket, a megtakarítások maradnak a bankoknál, de a napi költések átterelődnek ide, mert hogy azokat sokkal nehezebb ilyen szankciókkal kontrollálni.
Ez részben egyébként igaz, ugye itt próbálták nyakon csípni a Revolutot és a Wise-ot és a különböző fintech cégeket, hogy ők jelentkezzenek be maguktól Magyarországra és fizessék meg a tranzakciós illetéket. Nem tudjuk, hogy pontosan hány cég és mely cégek jelentkeztek be, és hogy fizetnek-e tranzakciós illetéket, vagy nem. Az érdekes, hogy a Revolutnak ugye továbbra is megvan az ingyenes számlája, és az az 1,2 millió magyar, akinek már Revolut számlája van, szerintem valószínűleg legalább a kétharmada, ha nem több az ingyenes számlát használja. És a Magyar Nemzeti Banknak volt egy olyan állásfoglalása, hogyha valamilyen díj nullás, akkor azt nem lehet utána megemelni a banknak. Tehát, hogyha a Revolut menet közben bejelentkezett és fizet tranzakciós illetéket, és mondjuk nála az utalás, még akár az ingyenes számlában is 0 forintért van az állistában, akkor elméletileg nem háríthatják át az ügyfelekre. Az egy másik kérdés, hogy amikor a Revoluton mondjuk átváltjuk a devizánkat, ugye az ingyenes számlában havonta 350 ezer forintért, akkor milyen árfolyam lesz alkalmazva, mert itt azért láttuk, hogy az árfolyamokkal néha játszanak.
Oké. Na, hát akkor folytatásra következzünk, mert majd a részletszabályok még lehet, hogy ezen bonyolítanak, vagy finomítanak, meglátjuk. Egy biztos, hogy védelmi hozzájárulást fog fizetni a bankszektor, és nem kevés pénzt fog így beszedni a kormányzat tőlük. Köszönjük szépen, Péter!
Köszönöm, szép napot!
Gergely Péterrel beszélgettünk, ő a biztosdöntés.hu alapítója, pénzügyi szakértő.
Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
No kérem, akkor egy figyelmeztető jelenségre hívnánk fel a figyelmet, ez pedig a hőstressz. Szabó Péter éghajlatkutató, az ELTE meteorológiai tanszékének doktorandusza, korábban az Országos Meteorológiai Szolgálat és a Nemzeti Alkalmazkodási Központ szakértője. Van a vonal túlsó végén, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Először is az alapfogalmat tisztázunk, mi az a hőstressz?
Ez alapvetően a hőmérséklet határozza meg, hogy hogyan is érezzük magunkat a bőrünkben, de nem csak a hőmérséklet, hanem a napsugárzás is befolyásolja ezt, hiszen mindenki észrevesz, hogyha napon vagyunk, direkt napsugárzás, akkor növeljük a hőérzetünket, míg a relatív nedvesség is, ami a nedvességet jelenti a légkörben, az is növeli a hőérzetet például, illetve hogyha fúj a szél, akkor viszont csökkenti ezt. És általában ugye nappali órákban 12 és 16 óra között ez a maximális, míg hajnalban minimális ez a hőstressz.
Lehet ezt számszerűsíteni, hogy mikor van hőstressz alatt a szervezetünk? Tehát hány Celsius fok az, ami már rossz?
Igen, például 2007-ben, amikor az abszolút rekord magas hőmérsékleteket mértük hazánkban, ekkor egy 40 Celsius fok körül volt tartósan az országban, és ekkor a hőstressz az ilyen 44-45 Celsius fokokat is elér, tehát magasabb, mint amit a hőmérők mutatnak. Uh-huh. És alapvetően ott kezdeném, hogy nyaraink melegedtek a legjobban az elmúlt 50 év alatt, és ez azt jelenti, hogy leginkább a június melegedett, és ez azt is vonta maga után, hogy a nőtt a hőhullámok gyakorisága és intenzitása is, és ez pedig jelentős hőstressz terheléssel jár a szervezetnek, hiszen ez közvetlenül rövid távon is érinti azt.
Vannak ennek fokozatai?
Igen, vannak. Ugye amikor az emberi test 37 Celsius fok körüli hőmérsékletű, ugye? És hogy e fölötti a levegő, amit érzékel, akkor ezt nehezen viseli, stresszként kezeli. Tehát azt jelenti, hogy a 38 Celsius fok feletti hőstresszt nevezzük extrém hőstressznek. Míg a 46 Celsius fok feletti tartomány pedig életveszélyes kategóriának nevezzük, és egyébként 26 Celsius fok alatt a szervezet úgy érzékel, hogy neki ez egy kellemes hőmérséklet, és nincs stressz alatt.
Uh-huh. Ez gondolom nyugalomban és árnyékban értendő.
Igen, alapvetően egy ilyen normális emberi testet vizsgáltak, amikor létrehozták ezt az indikátort, és egy ilyen gyenge mozgást végző szervezetre kell gondolni.
Azt mondta, hogy a 46 fok az az életveszélyes kategória, hát Indiában nem is olyan régen, néhány hete pont ilyen hírek voltak, hogy ott 46 meg 50 fok volt, akkor az ott egy ilyen különös veszélyes helyzet állt elő, és mondták, hogy rengeteg áldozattal is járt ez a hőhullám. A kérdés az, hogy Magyarországon volt már ilyen?
Magyarországon még nem volt ilyen 46 Celsius fokos hőstressz szerencsére, mert igazából ezt a 38 Celsius fok feletti stresszt vizsgáltuk, hogy ebből aha, mennyi volt hazánkban, és szerencsére 38 előfordult már természetesen, de 46 Celsius fok még nem. Uh-huh. Azt láttuk az elmúlt bő 50 év alatt, hogy ebből a kategóriából, ez a 38 fok feletti extrém hőstresszből, a 70-80-as években még nagyon kevés volt, főleg július-augusztusban fordult csak elő, nem minden évben szerencsére, viszont a 90-es évektől már megjelentek júniusban is, és ma már gyakorlatilag évente van ilyen, és valószínűleg sokan emlékeznek, de jelentős stressznek voltunk kitéve a 2022-es legmelegebb nyarunkon, 21-ben, 2015-ben, vagy 12-ben, illetve 2007-ben is, amikor a legnagyobb stressz volt a szervezetünk, hiszen ekkor voltak egyébként a legmagasabb hőmérsékletek is mérve.
Hát meg most is ez lesz a hét második felében.
Így van, most is 40 fokokat közelítjük majd.
Igen.
Meg, és ott még magasabb lesz.
46 fok még nem volt, de mennyi volt a legmagasabb, amit így mértek, ami már hőérzetre, tehát nem Celsius fokra, most hőérzetre beszélünk.
Hát ugye 41,9 fok az abszolút rekord, amit Magyarországon mértek valaha, viszont a stressz érték, amit mi számítottuk, az ilyen 44-45 Celsius fok volt ezen a napon, tehát viszonylag magas. Megközelítettük tényleg ezt az életveszélyes értéket, de ezt még nem ér. Hiszen nálunk az éves átlagos maximális intenzitás az ilyen 40 Celsius fok körül van, gyakorlatilag minden évben erre kell számítanunk, ez a Dunától keletre van, az Alföld déli délkeleti részén, és természetesen az ilyen magasabb hegységek, mint a Bakony, vagy az északi középhegység, ott természetesen ezt az értéket sem közelítjük meg, tehát 38-36 alatt vannak.
Na most ez már eléri, úgymond, tudom, hogy nem erre vonatkozik a kifejezés, az egészségügyi határérték, de hogy ez már többlet halálozásban, vagy az élet rövidülésében, ez már mérhető, és most Magyarországra kérdezem, mert nyilván arról elég sok szó van világszerte, hogy ez a melegedés a legdurvább, legmelegebb országokban komoly feszültséget okoz, illetve a migrációt is beindíthatja, majd onnan még inkább, tehát a legmelegebb éghajlatú országokból, de ha Magyarországot nézzük, akkor ez már látszik az egészségügyi adatokban, ez komoly kockázatot hordoz, ami nálunk van hőstressz tekintetében?
Igen, egyértelműen. Két éven végeztek kutatásokat arról, hogy ez mekkora többet halálozás is okoz, hiszen például a nagyvárosokban az a probléma, hogy ezeken az éjszakák sem tudnak lehűlni, tehát ezeken a trópusi éjszakákon is gyakorlatilag nem tud a szervezet megnyugodni, és főleg a városokban a hőséget hatás miatt még kevésbé elviselhető egy ilyen hőség, egy ilyen hőstressz hatása, és kimutatták, hogy 2012-ben ekkor 30%-os többet halálozása járt az, mikor egy ilyen hőség időszaka volt. Egy másik évet is vizsgáltak, 2015-ben ekkor már csak 17%-os volt, persze ez is jelentős szám, valószínűleg azért, mert egy ilyen jelentősebb hőstressz után, például 12-ben, 13-ban fölkészültek már a hatóságok is arra, amire egyébként minden önkormányzatnak és a kormánynak is föl kell készülnie, hogy adaptációt, az alkalmazkodást végeztek a stressz ellen. Tehát, hogy erre föl tudunk készülni természetesen.
Igen. Hogyan lehet ez ellen védekezni? Rövid távon, illetve hosszú távon?
Hát rövid távon vannak persze stratégiák, például folyadékot kell pótolnunk, vagy mediterrán diétát ajánlanak, de ezek ilyen rövid tüneti kezelésre utalnak természetesen, illetve nagyon fontos a belterek fűtése. Viszont ez ugye nem mindenhol oldható meg. Például említetted, hogy Indiában vagy Mekkában voltak ilyen jelentős halálozások. Nagyon sokan meghaltak a magas hőmérsékletek és a magas páratartalom miatt. Itt sajnos nem mindenki tud megfelelően védekezni a hőségen, például nincsen légkondi, vagy nincs megfelelő stratégia, ott sajnos ez is probléma volt. Uh-huh. De ugye Magyarországon azért le tudjuk hűteni az épületeket, viszont ennek jelentős energiaigénye van, amit még továbbra is nagy részt ilyen fosszilis szén alapú energiahordozókat biztosítunk, és ez sajnos tovább erősíti ezt a globális felmelegedést. Ez nem a legjobb megoldás, viszont rövid távon ez enyhíti ezeket a jelentkező tüneteket. Illetve még nagyon fontos szerintem, hogy hosszú távon növelni kell a városi zöld felületeket, tehát azok nagyon fontosak, hiszen azok nem tudnak annyira felmelegedni, mint egy ilyen beton vagy egy lakóépület, vagy a kék infrastruktúrát, azaz a vizeket is növelni kell, tehát az épületeket energiahatékonyan kell beszigetelnünk. Tehát ezek
Vannak ilyen esetben ilyen hőségriadó, hogyha nagyon nagy a meleg, lám a héten is figyelmeztetnek erre. Ha ez a helyzet tovább romlik, akkor gondolom ez is hozzá kell nyúlni, mert nem akkor lesz hőségriadó, amikor most, hanem már esetleg jóval előbb, nem?
Hát a jelenlegi kritériumrendszer azt mondja, hogy harmadfokú hullámok idején léptet életbe az országos tüti főorvos ezt a hőségriadót. Mi azt jelenti, hogy 3 napon keresztül napi átlagfőmérséklet 27 fok feletti. Azonban lehet, hogy át kellene gondolnunk, hogy nem csak a hőmérséklet kellene figyelme vennünk egy ilyen hőségriadó esetén, hanem ezt az úgynevezett általunk is elemzett UTC indexet, ami egy ilyen univerzális hőség indexet jelent, és ez az, ami ugye figyelembe veszi a nedvességet is, illetve a szelet is, illetve a sugárzás is, amikor kiszámítjuk.
Tehát lehet, hogy még nincs olyan nagyon meleg, de ez a bizonyos UTC index már azt mutatja, hogy a hőérzetünk nagyon nagy, ezért valamit már ott lehetne tenni hatósági eszközökkel.
Így van, abszolút. Az elmúlt hetekben is volt olyan, hogy 30-32 Celsius fok felett volt csak a maximum hőmérséklet, de mégis, mivel rendkívül nedves volt napokig, ezért sokkal magasabbnak éreztük ezt. Tehát nem fújt a szél, tehát ilyen facsani lehetett a levegőből a vizet, ahogy mondják ezt, és ezt sokkal magasabbnak éreztük, mint ami volt a 32-33 Celsius fokokat.
Oké, nagyon szépen köszönjük, elgondolkodtató volt ez a beszélgetés. Jó munkát, szép napot és hős, stresszmentes napokat kívánunk.
Köszönöm, én is viszont kívánom. Viszont hallásra.
Szervusz. Szabó Péter éghajlatkutatóval, az ELTE meteorológiai tanszékének doktorandusával beszélgettünk.
Bulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.
Az élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli.
A kis helyreigazítás. Azért kell tennünk, azt írja a hallgató, fosszilis energiával ne hűtsük magunkat, inkább dögöljünk meg, hogy másnak legyen több levegő. Ez a lényeg, túltoltak. Nem. Ezt mondta, hogy rövid távon, mivel nincs más választásunk, ez a megoldás.
Kénytelenek vagyunk valamennyire légkondit.
De hosszú távon más a megoldás, erről pedig Vassa ír, mert hogy a légkondi csak tovább fokozza a kinti hőt, és ez is igaz, hogyha valaki áll egy ilyen légkondi berendezés mellett, ami gőzerővel működik, az látja, hogy mennyi, mekkora hőmérsékletet bocsátasz ki. És Vassa javasolja azt, amit egyébként a szakértőtől is hallottunk, hogy hűtéssel, árnyékolással, szigeteléssel kellene inkább foglalkozni. És mindenkinek van egy sztória.
Kék terület.
Igen. Hát mindenkinek van egy sztória a magas hőmérsékleten való munkavégzésre. Na, a következő helyzet. Andikáink azok jól megérdemelt pihenő idejüket töltik, úgyhogy debütál nálunk Somod Evelyn. Fogadjátok őt nagyon nagy szeretettel. Ő fog nektek híreket mondani ma.